Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Olay Rabóczky Anett tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtételének második részét is. Ott tartottunk, hogy a páraddal terveztétek a közös jövőtöket.
Igen. Jött az eljegyzés, jegyben jártunk egy évig. Első áldoztam, bérmálkoztam, míg ugye készültünk az esküvőre. Csodálatos esküvőnk volt. Viszonylag hamar megfogant az első kisfiunk, Matyi. Azt hiszem, ezt nem kell mondani, a családosok már mind átéltek, hogy amikor az első kisbabát várja az apa és az anya, a fiatal pár, annál sokkal boldogabb időszak nem nagyon az ember életében, és ez nem a későbbi gyerekek rovására szól, hanem az tényleg egy eufória. Mindenünk megvolt, nagyon boldogok voltunk, és így mentünk bele ebbe a gyerekvállalásba, és ezzel a nagyon-nagyon felfokozott, és mondhatom, hogy elbizakodott érzéssel, vagy mentalitással vonultunk be a magánnőgyógyászhoz, hogy akkor megnézzük ultrahangon a kisgyermekünket életünkben először. És hát ugye ő akkor 10-12 hetesen ugyanannyi idős volt, mint az a kisbaba, akit láthattam volna ultrahangon az abortusz előtt. Amikor először szembesültem azzal, hogy hogy néz ki egy kisbaba 10-11 hetesen, megláttam Matyit, kerek kis pocaki volt, határozottan vidámnak tűnt a képernyőn, ugrált, a méhemben nagyon-nagyon aktív volt, megvoltak a kis kezecskéi, lábai, és egy ilyen kis gömböly, de nagyon-nagyon kis cuki, komplett emberke volt ott előttem. Akkor azért minden eufória és minden jelen öröm mellett azonnal belém kúszott a gondolat, hogy nekem akkor ott egy ugyanilyen gyermekem volt. De akkor ugye ezt megint elnyomtam magamban, mert készültünk egy boldog családot alapítani, ugye az igazi párommal, a férjemmel, és ebben nagyon nem illettek bele ezek a múltbéli mardosások. És hát ahogy végignéztük az ultrahangon, ugye a 9 hónapot, ahogy felnövekszik egy kis baba, és hát amikor először a karjaimba tartottam, és az ember érzi azt, amit nem nagyon lehet átadni, hogy ő az enyém, belőlem származik. Amikor először rám nézett azzal a teljes bizalommal, hogy egy kisgyerek az édesanyjára néz, hogy te vagy a legcsodálatosabb a világon, és nagyon szeretlek, te vagy az anyukám, olyankor nekem már egyre többet eszembe jutott, hogy akkor nekem már volt egy ugyanilyen gyerekem, akinek én voltam a minden, az édesanyja, és én őt megöltem. Elkezdett rágni ez a dolog, és egy kisebb fajta skizofrénia kezdett kialakulni bennem, tehát, hogy borzasztóan boldog voltam, kéletes boldogságban lebegtünk hónapokig még a Matyi megszületése után, viszont közben egyre inkább nem tudtam magamban arra kérdésre válaszolni, hogy de hát akkor én most ki vagyok, aki az egyiket elküldi, mert ahhoz volt kedve, és a másiknak megörül. És hát ahogy azért közben fejlődött a hitem, mert ez az úgymond második megtérésünk pont a várandóságom idejére esett, ezt már képes voltam Jézussal szemben is átélni, hogy Jézus, a csupa szeretet, aki tényleg csak azon töri magát, hogy nekem a legjobbat adja, elküldött nekem egy cuki kisbabát, és én őt visszadobtam. Kegyetlenül, gőgösen, végig se gondolva. És aztán ez így szépen felnövekedett bennem ez a bűntudat. Aztán megfogant viszonylag, ha van a második kisfiunk. Ott ugyanúgy végignéztük 9 hónap alatt a magzat fejlődését, és körülbelül annak a várandóságnak a végére a lelkiállapotom elviselhetetlenné vált. Súlyos depresszióba estem. Ott volt körülöttem 2 csodálatos kisgyerek, egy fantasztikus férje. Minden pillanatban határtalanul boldog voltam, illetve lehettem volna, és mégis a napunk az úgy nézett ki, hogy ezt én egy ideig, óráig bírtam ezt a boldogságot, és aztán, amikor már tovább nem tudtam magam tartani, akkor elvonultam, és órákig csak sírtam. De ez nem sima sírás volt, hanem ez egy olyan mély kétségbeesés, és egy halálvágy, nem tudom jobban mondani. Úgy éreztem, hogy nem tudom megélni a következő pillanatot, nem tudok holnap fölkelni, hanem hogy temessenek el élve, én innen tovább nem tudok menni, nem tudok magamnak választ adni, és nem tudok tovább élni. Annak ellenére, hogy az életem pedig boldog. Rengeteget imádkoztam, kilencedeket mondtam, éjszaka fölkeltem, böjtöltem. Amit így tudtam akkor, hogy lehet tenni ez ügyben, azt megtettem. Közbenjárását kértem nagyon sok szentnek, és hát rengeteget beszélgettünk a férjemmel, aki mindenhogyan ugye a maga eszközeivel próbált nekem segíteni.
És mégis úgy tűnt ugye, hogy az imáidra nem érkezik választ, mert hát az állapotod nem úgy javult volna, hanem...
Romlott. Így van. Nem tudom pontosan, de egy-másfél évet biztos eltartott.
És a hited inogni látszott-e közben?
A hit megingása végül is, hogy Isten nekem biztosan már nem fog tudni megbocsájtani, hiszen a legfontosabb ellenvétettem az élet ellen. Többször is elmentem meggyónni, és tudtam az anyammal, hogy feloldozást kaptam, és Isten megbocsájtott. Ugyanúgy vádoltam magam, és azt mondtam, hogy igen, Isten megbocsájtott, én nem tudok magamnak megbocsájtani.
És megtartottad magadnak a fájdalmadat.
És egyre mélyebbre zuhantam ebben az állapotban, amikor az ember már egyáltalán nem érzi, hogy ez jobb lehet, hogy az imái meghallgatást nyernek, akkor is makacsul, pont ellentétesen azzal, amit érez, bízni kell Jézusban. Jézuson bízom benned. Nem nagyon hagytam föl az imát. Szerintem sokszor már hitetlenül imádkoztam. Úgy éreztem, hogy már egyszerűen nem vagyok méltó arra, hogy én el sem fogadnám már Isten irgalmát, mert nem lehet egy ilyen nagy bűnnel. Túlmentem egy határon. Nekem már nincs megbocsájtás.
Elég szomorú. Ha a gonosz valakit nem tud megrendíteni igazából a hitében, akkor túlrendíti egy olyan állapotban, hogy rajta már az Isten sem tud segíteni. Ez egy nagyon hatásos eszköz.
Ezt megfigyeltem sok ateista ismerősömön is, hogy igazából azért nem mer, vagy nem akar hinni Istenben, mert úgy gondolja, hogy neki már mindegy. Ő is úgy érzi, hogy túlment egy határon. Csak kik vagyunk mi, hogy meghúzzuk ezeket a határokat, hogy még mi fér bele, és mi nem. De hogy megvilágítsam egy picit, valami olyasmi, mint amikor van egy borzasztó, kedves, tiszta, puha, illatos személy, akiből sugárzik feléd a szeretet, és te pedig éppen a disznóból jöttél ki, ugye, ahogy a Csókai András is ezt az egyik előadásában mondja. A tékozló fiú kijön a ganéból, és bűzlik mindene, és mocskos. És ez a szerető személy valahogy hívogat magához, hogy bújj oda hozzá, és te meg csak azt érzed, hogy ennél szégyen teljesen nincs, mint hogy ganészagúan hozzábújni ehhez a nagyon tiszta valakihez. Tehát hiába értettem az anyammal, hogy Isten megbocsájt, egyszerűen nem volt képem hozzá, hogy a megbocsátását úgy igazán elfogadjam. És aztán ebben az őrlődésben megfogant a harmadik kisfiunk. 2-3 hónapos várandós voltam, amikor lefeküdtem egy ágyra, hogy pihentessem a derekamat. Lehúnytam a szememet, de egészen biztosan nem aludtam, egy teljesen éber állapotban voltam, és tényleg csak egy ilyen fizikai pihentetés volt a célom. Átértem egy olyan élményt, amit életem legvalóságosabb élményének tartok a mai napig. Megjelent előttem egy kislánynak a képe, 8-9 éves hófehér ruhás kislány volt, hosszú barna haja, nagyon cuki arcocskával. Egy férfinak fogta a kezét, aki egy 30 körüli nagyon kedves arcú férfi volt, és a Jézus ábrázolásokra hasonlított. És mind a kettejükből egy hatalmas szeretet és egy olyan mély elfogadás sugárzott, amikor nincsenek kérdések, nincsenek hátsó gondolatok, totálisan szeretnek engem, és valóságosak. A férfi egyetlen szót sem szólt egész idő alatt, a kislány viszont beszélt, és azt mondta, hogy ő az a gyermek, akit én abortáltam. És ő abban a pillanatban, amikor meghalt, a mennyországba került, ahol tökéletes boldogságban él, semminek nem szenvedi híját. Ott van Jézussal, csak örömben, és így mosolyogva mondta nekem, hogy a mennyországban nincsen szomorúság. Mert ugye én állandóan azzal vádoltam magam, és újra azzal téptem föl nap, mint nap a sebeket, hogy micsoda testi és lelki fájdalmat okoztam neki, hogy az ő édesanyja megtagadta őt, és hogy szomorkodhat. és hogy élhette át a halált, hogy történhetett, és ezt újra és újra minden nap felszakítottam. És hát erre válaszul mondta, hogy ő tökéletesen boldog és nem szomorú.
Akkor ez az élmény tényleg válasz volt a megszenvedett állapotodra és az imádságaidra.
Igen, teljesen, és azt mondta, hogy engem ugyanúgy az édesanyjának tart, és nagyon-nagyon szeret, és az első pillanattól kezdve megbocsájtott nekem, és rengeteget imádkozik értem, és a földi családomat a saját családjának tartja, és ha lehet mondani, akkor sokat van közöttünk, bár mi ezt nem tapasztaljuk, vagy nem látjuk. Egyetlen egy vágya van, ha lehet így mondani, odafönt, hogy egyszer mi ott együtt legyünk, és hogy az édesanyja is ott legyen vele. És azt mondta, hogy ha ezt a terméketlen önvádat tovább folytatom, ezt a kvázi bűnbánatot, akkor viszont nem oda fogok kerülni. És azért jött el, hogy arra kérjen, hogy változtassak, és tudja, hogy fogok tudni változtatni, mert ő imádkozik értem, és képes vagyok rá, abban az esetben, hogyha valóban elfogadom, a szívemben is elfogadom Isten irgalmát. És akkor itt megint elmosolyodott, és azt mondta, hogy mert Isten nem, hogy megbocsájtotta a te bűneidet, hanem meg is feledkezett már róluk. Hogy én most már ugyanolyan vagyok Isten előtt, mint az, aki nem követett el ilyet. Ezután volt még egy búcsú jelenet, amikor megöleltük egymást, és ők elmentek, viszont én azt már úgy éreztem, hogy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az óvodába beadom a gyerekeimet, hogy ez nem egy igazi elválás, hogy mi együtt vagyunk, és innentől mindig ő velem lesz. Kinyitottam a szemem az ágyon, és teljes és tökéletes boldogság volt bennem, és a gyógyulásnak egy olyan erős érzése, hogy azt éreztem, hogy bármire képes vagyok, tele vagyok energiával, minden haragom, önvádam és szomorúságom elmúlt, nekem megbocsájtatott, van egy új életem, és hogy tennem is kell. És a következő percekben már egy kicsit emberi aggyal végig gondolva rájöttem, hogy akkor nekem ezt el kell mondanom, amikor már képes leszek rá, minél több embernek, és főleg olyanoknak, olyan lányoknak, akik esetleg éppen hasonló helyzetben gondolkodnak az abortuszon, hogyha egy picit is megérinthetem őket, vagy elgondolkodtatja őket, ha egy picit is segít az én történetem nekik abban, hogy egy percre megálljanak és gondolkodjanak, akkor már megérte.
A világ nem tudott rajtad segíteni, Isten viszont kiutat mutatott, és elvezetett végül is hozzá, nem csak téged, hanem a családodat is.
Elindítottunk egy lelki gyakorlatot abortuszon átesett nőknek, akik hasonló állapotban lehetnek, mint én voltam. A kis csoport teljesen intim és teljesen bizalmas közeg. Felismerem azt, hogy jé, hát mások is vannak ilyen helyzetben, és hogy ez a szégyen, ez nagyon sokakkal megesik. Nem vagyunk egymásnál jobbak, senki nem büntelen. Ne haragudjunk magunkra jobban, mint ahogy azt Isten teszi, aki nem haragszik.
Valakit, aki hallgat téged, lehet olyan gondokkal küzdik most is, amint te átestél.
Ez egy hétvégi lelki gyakorlat péntektől vasárnapig. Ami ott végbe megy, az maga a csoda. Ugyanaz, amin én átestem, a legreménytelenebb esetek is reménnyel és a gyógyulás ígéretével tudnak távozni.
Oda mehetnek azok is, akik nem feltétlenül hisznek még Istenben, vagy nem gyakorolják a hitüket.
Ez egy katolikus alapokra épülő lelki gyakorlat, és teljesen nyitott bárkire. Nyilván vannak olyan részei, amelyek a mi vallásgyakorlásunkból fakadnak, de nagyon-nagyon sok, akár nem keresztény, vagy más keresztény egyházból jövő résztvevő vett részt rajta, és működött a dolog, és hát végülis ez a lényeg.
Milyen módon tud valaki rátok találni?
Úgy hívják a lelki gyakorlatot, hogy Ráhel szőlős kertje. Ugye a bibliai idézetből, hogy Ráhel siratja fiait. Van Facebook oldala például, ahol ez a nevünk, hogy Ráhel szőlős kertje. Lehet ezen keresztül is üzenni. Erről csak olyanokat várunk a Ráhel szőlős kertjére, akik már átestek abortuszon, tehát ez kifejezetten és nagyon speciálisan az ő számukra lett úgymond kifejlesztve. És telefonszámok is vannak. Az enyém az a 30-as 203 41 55, és a csapatunk másik tagja, illetve jelenleg vezetője pedig Zsiga Valéria, és az ő száma pedig a 20-as 263-7406. Bármelyikünk nagyon nagy szeretettel fogad ilyen hívásokat, és teljesen bizalmasan kezeljük. A www.abortus.hu az abortusz előtt álló lányokat, akik bizonytalankodnak, vagy egészen biztosak abban, hogy el akarnak menni abortuszra, nekik próbál segíteni. Ott is fönn van a telefonszámom. Lehet írni az én egyik e-mail címemre az anett@abortus.hu-ra. Az is teljesen bizalmas. Ott nagyon sokat lehet beszélgetni erről a dologról. Nagyon sok videó van. Egy szerintem nagyon fontos, akármilyen biztos a lánya döntésében, hogy például elmegy abortuszra. A magyar törvények szerint sajnos vagy szerencsére van annyi ideje, hogy adjon magának egy lehetőséget, hogy végig gondolja. És én igazából csak ennyit szeretnék kérni ezzel a honlappal, és személyesen, hogy adja meg magának azt a lehetőséget, azt a nyúlfartnyi lehetőséget, legyen az csak egy óra, hogy valakivel erről beszéljen, végig gondolja, hívjon fel engem, vagy akit úgy érez, hogy segíthet, de ne akarja úgy eldönteni, hogy igazi esélyt nem adott a gondolkodásnak.
És legalább egy esélyt adjon az Istennek arra, hogy segíthessen rajta.
Igen.
Hogyan látod, visszatekintve az életedre, ahogyan és amilyennek indult, és azért már sejthető volt belőle a végállomás is, hogy ezen tudtál volna változtatni az Isten segítsége nélkül? Mert az ember ugye nagyon bízik a maga erejében, hogy én meg tudom oldani az életem problémáit Isten nélkül is.
Az ember, amikor azt hiszi, hogy kinyitja a nagy erők tárházát magában, és majd ő, akkor pont elzár egy hatalmas csapot. Sokan nagyon későn veszik észre, hogy akárhogy küszködnek, ezzel így nem fog sikerülni. Isten nélkül valószínűleg teljesen elvesztem volna. Ha úgy megy minden, ahogy én azt elképzeltem, akkor valahol nagyon-nagyon máshol, és nagyon másmilyen lennék, és nagyon boldogtalan lennék.
Olyan jó hallani, hogy eljutottál a boldogságra, és hogy Isten még azért is megajándékozott, hogy az élettapasztalatod által segíthetsz másokon. Kívánom neked, hogy egyre több olyan anyuka keresen meg téged, aki bemutatja neked azt a kisgyerekét, akinek végül is a megmentéséhez, életéhez hozzátettél valamit.
Ezt én is nagyon szeretném. Uram, olyan jó, hogy szeretsz minket, és mindent olyan jól elintézel. Olyan jó azt tudni teljes bizonyossággal, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál. És aki zörget, annak előbb-utóbb ajtót nyitnak. Boldogító, hogy csak kitartóan kell kopogtatnunk, mindig választ fogunk kapni az imákra és kegyelmeket.
Tudnál-e ajánlani egy imát, amit veled elmondhatna az, aki szeretne reményt találni?
Uram, hozzád folyamodom, nincsen más menedékem. Kérlek, hogy küldj az életembe olyan jeleket, olyan kegyelmeket, amiből érzem azt, hogy te vagy, segítesz, hogy megtaláljam az életem értelmét, hogy merre kell mennem. Amen.
Kedves hallgatók, Olai Rabócki Anett tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja.
Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájukban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.